Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Istentől. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, köszönjük, hogy megállhatunk most előtted. Köszönjük, hogy kérhetjük, hogy járd át most az életünket, hogy ragyogtasd ránk a te életadó áldott lelkedet, hiszen szükségünk van te rád, szükségünk van a te erődre, szükségünk van a te szavadra, mert nélküled elvesznénk, mert nélküled elkoborolna a mi lelkünk, a mi életünk. Urunk, de hálás a szívünk, hogy most mégis itt vagyunk, és mégis jössz és megszólítasz bennünket. Urunk, bocsáss meg, amikor nem figyelünk te rád, amikor nem követjük a te szavadat, amikor nem közeledünk te hozzád, pedig azt mondja a te ígéd, hogy közeledjünk hozzád, és te is közeledsz mi hozzánk. Urunk, olyan jó lenne, hogyha nem csak ez a közeledés történne meg, hanem a találkozás is. Találkozás veled, élő Istenünk, te fiadban, a Jézus Krisztusban. Ő vele, aki halálra adta magát mi érettünk, feltámadta a halálból, és elkészítette számunkra az utat az Atyához. Urunk, kérünk, hogy most készítsd el a mi szívünknek egyen-egyenként a te üzenetedet, a te szavadat, egy szót, egy gondolatot, bármit, amivel a mi lelkünket te tudod táplálni, amivel a magasságos, élő Isten közel jön hozzánk, megszólít bennünket, mint mennyei atyánk, hiszen mi a te gyermekeid vagyunk, te vagy a mi alkotónk, te vagy a mi teremtőnk, te vagy a kezdet és a vég, az alfa és az omega, te vagy ennek a világnak a teremtője. Urunk, így kérünk most, te hatalmadból, a te életadó erődből adj nekünk. Szólíts meg bennünket. Jézus Krisztus nevében kértük ezt. Amen. Kedves testvéreim, Pál apostol a korintusiakhoz írt levelének második fejezetéből olvasom Istennek igéjét, a harmadik verstől a hetedik versig. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van. Ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részes társak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Pál korintusbeliekhez írt második leveléből, az első fejezetből olvastam Istennek beszédét. Pál apostol Isten követe volt, Isten elhívott szolgája volt, aki az Úr Jézussal való találkozás után arra szentelte az életét, hogy őt követi, hogy őt szolgálja. És ennek a szolgálatnak az eredményeképpen nagyon sok gyülekezet született. Az ő munkájának az eredményeképpen jött létre Isten lelkének a segítségével a korintusi gyülekezet. És Pál a felolvasott szavakat a gyülekezetben megjelenő, a gyülekezetben járó testvéreknek, embereknek írta. Pál apostol ezt a levelet, ezt a korintusi levelet, amelyet így hívunk, hálaadással kezdi. Hálaadással kezdi, mi pedig Isten megtartó kegyelméért ad hálát. Azért a kegyelemért, amelyet személyes életében megtapasztalt. És egy olyan levél elején kezdi Pál apostol az Istennek való hálaadást, amely levél egyébként harcról és küzdelemről kénytelen beszámolni. Mondhatnám azt is, hogy ma 2010. február 21-én, ezen a mai délutáni istentiszteleten kaptatok testvéreim egy levelet. Azt a levelet kapjátok meg ti is, amelyet Pál apostol küldött a korintusi gyülekezetnek. Nem e-mailben, nem SMS-ben, hanem a Biblia szavain keresztül. Nézzük meg, mi ez az üzenet, amit ma itt hozzátok szólni kíván. Ahogy már mondtam, Pál apostol Isten követe volt. Isten követe volt, és nagyon sok mindent kellett átélnie. És mégis az első dolog, amivel kezdi, az nem a panasz, az nem a sóhaj, hanem először hálát ad Istennek, utána pedig arról beszél, hogy ő hogyan vigasztalódott meg, és hogyan vigasztalt másokat. Erről a titokról beszél. Nem mondja el részletesen, de utal arra, hogy milyen szenvedéseken és mélységeken kellett keresztül mennie. Így fogalmaz. Erőnkön felül megterheltettünk annyira, hogy életünk felül is kétségben voltunk. De éppen ott, a legnagyobb mélységben és nyomorúságban kapta a felülről való vigasztalást. És azt mondja, amilyen bőséges volt a szenvedése, olyan bőséggel kapta a felülről jövő vigasztalást is. Oly annyira, hogy ő maga is meg tudott vigasztalni más nyomorúságba esetteket. Pál megtapasztalta, hogy mit jelent a szenvedések között Isten által megvigasztalódni. Ezért tudja ő is vigasztalni a korintusi gyülekezetet. Megvigasztalódni és megvigasztalni. E kettő szorosan összetartozik egymással. Erre tanít ma bennünket az ige. Megvigasztalódni. Törött világban élünk, szenvedések és nyomorúságok között. Naponta hallunk szörnyű eseményekről, összetört sorsokról, elhordozhatatlannak tűnő szenvedésekről. Ilyenkor értetlenül nézünk Istenre, és nem értjük. Miért nem akadályozta meg a tragédiát? Miért nem avatkozott közbe időben? Miért nem vigyázott az emberekre? És a kérdés még égetőbb akkor, amikor saját bajainkról van szó. Miért engedte Isten, hogy megváltott gyermekével történjen ez? Sokszor nehéz megértenünk. Miért engedi meg Isten, hogy nehézségekben, szenvedésekben, megpróbáltatásokban legyen részünk? Hiszen hisszük, hiszen valljuk, hogy ő a szeretet Istene, aki a kezében tartja az életünket, és az életünkben felmerülő minden helyzetet. tudjuk, hogy Isten szeret bennünket. Éppen ezért nehéz megértenünk, hogy miért engedi, hogy az életünkben fájdalmak, nehézségek jöjjenek. Pál azt mondja, hogy Isten nem mindig őrzi meg gyermekeit a bajtól, a gondtól. Nem mindig őrzi meg. De szól az evangélium, mindig megvigasztalja őket. Ő az irgalom atya, és minden vigasztalás Istene. Nem értjük, hogy miért teszi, mit miért tesz, de tudhatjuk, hogy meg fog vigasztalni nyomorúságunkban, mélységben, betegségben, gyászban. Arra tehát nem számíthatunk, hogy Isten gyermekeiként soha nem érhet bennünket baj, de arra igen, hogy mindezek mégis benne vannak az ő atyai tervében, és nem feledkezik meg rólunk, mert ő gazdag irgalomban és kegyelemben. Milyen jó lenne ezt a szívünkbe belevésni, hogy mindig van vigasztalás. Pál megtapasztalta, és mi is megtapasztalhatjuk, hogy Isten nevel bennünket a megpróbáltatásokkal, és használni akar mások vigasztalásában. A minden vigasztalásnak Istene úgy vigasztal, hogy utána mi is meg tudjunk vigasztalni másokat. Vajon tudunk-e vigasztalással szolgálni másoknak akkor, amikor mi magunk is nyomorúságban, szomorúságban vagyunk? Mert erre van szükségünk. Erre van szüksége ennek a világnak, hogy megvigasztalódott keresztények másokat is meg tudjanak vigasztalni. Hiszen a borulátás, a keztelenség, a fásultság, az apátia általános tünetei mai világunknak és a mi magyar társadalmunknak. Hányan keresnek megoldást különféle pótszerekben, mert nem látnak maguk előtt jövőt, kiutat, akkor legalább a jelen tegyék valahogy elviselhetőbbé a maguk számára. És mi sokan gondolják azt, hogy megvigasztalódni. Milyen sokan gondolják azt, hogy új reményt, erőt kapni már nem lehet. Már összetört az életük, élnek, csak vegetálnak. Mert ugyan megtapasztaljuk az együttérzés szavát, a biztatást, talán embertársainktól is. De nekünk, embereknek, Isten teremtményeinek, arra a vigasztalásra van szükségünk, amellyel Isten tud vigasztalni minket. A kettelenséget, az életked és az életöröm hiányát nem lehet szép szavakkal, sem gyógyszerrel, sem egyéb szerrel pótolni. Nem hangulatjavításra van szükség, hanem olyan vigasztalásra, amely felemel, amely erőt ad, hogy szembe merjen nézni az ember az élet problémáival, hogy merjen tovább menni, hogy tudja újra szeretni az életet. És ez nem könnyű, mert az élet sokszor megöregít, megfáraszt, fölemészti az erőnket. Az élet sokszor sebeket üt, csapásokat hoz ránk. De hogy mégis tudjam szeretni az életet, bizony jókedvre, örömre, derűre van szükség. De mi lehet mindezeknek az egyetlen forrása? Mi lehet az erő forrása? Áldott az Isten, Áldott az Isten. Erről beszél Pál apostol, amikor azt mondja, áldott az Isten. Minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságban. Ez az Isten közel jött hozzánk szent fiában, Jézus Krisztusban, aki így szól hozzánk. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek, kútfejévé lesz ő benne. Kire mutat az apostol? Krisztusra. És mire mutat? Krisztus szenvedésére. A világ legmélyebb pontjára rámutat az apostol, a Golgotára. A legvégső vigasztalanságnak és kétségbeesésnek a helyére. Oda, ahol elhangzott a világ legvigasztalanabb és legkétségbeesett kérdése. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Ennél rettenetesebb mélység nincs is a világon. Ez az a hely, ahol Krisztus alámerül a kárhozat halálába. Azért, hogy velünk legyen, hogy magára vegye a mi szenvedéseinket. Úgy, hogy a mi szenvedéseink, a mi bűneink, a mi nyomorúságaink az övéi legyenek. Tehát nincs olyan mélység, nincs olyan nyomorúság, nincs olyan szenvedés, ahol magunkra maradnánk. Ott van a mi Urunk, Jézus Krisztus, hiszen ő pontosan ismeri a gyász fájdalmát, a mindennapi élet próbatételeit, és azt mondja, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Bőségesen kijutott nekünk a Krisztus szenvedéseiből. Valószínűleg, ha most hangosan kellene erre választ adni, legtöbben azt mondanánk, hogy igen, sokat szenvedtünk már. Igen, mi is megtapasztaltuk a nehéz órákat. És azt mondja az ige, hogy melyek a Krisztus szenvedései? Az, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. A világ megcsúfolta, kigunyolta, kitaszkiszította. Részünk van ebben a szenvedésben? Igen. Amikor úgy érezzük, senki nem ért meg ezen a világon. Amikor úgy érezzük, teljesen egyedül vagyunk. Amikor úgy érezzünk, hogy szerepeket kell játszanunk, hogy elfogadjanak. Amikor úgy érezzük, hogy nincs senki, akit megölelhetnénk, aki közel jönne hozzánk. De testvéreim, hadd hirdessem az evangéliumot, hogy amilyen bőséggel van részünk a szenvedésben, olyan bőséggel van részünk a vigasztalásban, mind egyéni, mind közösségi életünkben. Hiszen körülnézzünk a világban, a gazdaságban, a politikában, akkor sem azt látjuk, hogy a krisztusi értékrendek kerülnének előtérbe, hanem éppen ennek hiánya van, és pont ennek a hiányától kell szenvednünk. Az istentelen, a Krisztus nélküli élet bizony kétségbe esett, bizonytalan, magára hagyott, jövőtelen. De testvéreim, kijutott bőséggel a Krisztus szenvedéseiből, bőségen kijut ezután az ő vigasztalásából is. Áldott az Isten, mert bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod az, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár meghalok, nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Azé a Krisztusé, aki nem csak szenvedett, hanem felmagasztaltatott, aki húsvéti feltámadásával meggyőzte a halált, és az evangélium által világosságra hozta az életet. És ha részem van az ő szenvedésében, akkor részem van az ő dicsőségében, és az ő feltámadásában is. Többé már nem a szenvedés, nem a mélység, nem a nyomorúság, és nem a halál fogja vagyok, hanem Krisztus feltámadásában és életében részesülő ember. Isten nem úgy vigasztal meg, sem téged, sem engem, hogy elveszi a nyomorúságomat, hanem úgy, hogy a nyomorúságban eljön hozzám, és átsegít a nehéz időszakon. Nem a nyomorúságra nézek, hanem Krisztusra. Megvigasztalódni így tudunk, ha ő ránézünk. És még egy fontos dolgot tanít Pál apostol. Nem csak megvigasztalódni kell, hanem megvigasztalni is. Pál összeköti a saját megvigasztalódását a más nyomorúságba esettek megvigasztalásával. A kettő szorosan összetartozik. Milyen nagy dolgot mond itt ki. Amikor az ember szenvedések, nyomorúságok között van, akkor nem tud kinézni a saját nyomorúságából. De most Pál azt tanítja nekünk, hogy nézzünk ki belőle, hogy forduljunk oda a másikhoz, mert ezáltal is mi magunk vigasztalódunk. És ha pedig megkaptuk a vigasztalást, akkor tovább kell adni azt. Nem tarthatjuk meg magunknak. Azért vigasztal meg minket, hogy mi magunk is tudjunk vigasztalni másokat, ugyanazzal a vigasztalással. A mi feladatunk az, hogy amint kaptuk a vigasztalást, szinte láncreakcióban adjuk tovább. Milyen csodálatos feladatot kapunk, isteni küldetést kapunk, hogy tovább adjuk a vigasztalást. Mert a vigasztalás nem privát ügye az embernek, hanem a hatalmas Istennek az ügye. Annak az Istennek, aki minden embernek atya, és minden embernek Istene. Igen, szabad nekünk is merítenünk az isteni vigasztalás bőségéből, de csak úgy, egyik kezünkkel átvesszük, a másikkal pedig továbbadjuk azoknak, akiknek szintén vigasztalásra van szükségük. Ez a titka az isteni vigasztalásnak. Talán azért van olyan sok vigasztalan ember, és talán mi magunk is azért vagyunk olyan vigasztalanok, mert ezt a titkot nem tudtuk még megragadni igazán. Megvigasztalódni és megvigasztalni másokat elválaszthatatlanul összetartozik. Adja Isten, hogy cselekedjük ezt. Cselekedjük ezt, hogy cselekedjük a szeretetet. Mert a szeretet nem mindig érzés. A szeretet sokszor döntés. Eldöntöm, hogy szeretek. Eldöntöm, hogy vigasztalok. Eldöntöm, hogy odafordulok a mellettem ülőhöz, a másik emberhez. És közben pedig elkezdünk szeretni, elkezdünk megvigasztalódni. Ez az isteni vigasztalás és szeretet titka. Adja Isten, hogy megtapasztaljuk. Amen. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked a te igédért. Hálát adunk neked a te szavadért, a te beszédedért. Urunk, kihez is mehetnénk? Kihez mehetnénk máshoz, mint te hozzád, akinél az örök életnek a beszéde van. Urunk, köszönjük neked, hogy mindannyiunk számára elkészítetted az örök életet Jézus Krisztus által. Köszönjük azt, hogy az ő szavai által, kijelentett ige által erőt nyerhetünk. Erőt, reménységet és hitet nyerhetünk. Urunk, növeld a mi hitünket. Növeld a mi életünkben a te fényedet, a te erődet, a te reménységedet, a te szent lelked által. Köszönjük Istenünk, hogy minden próbatétel, minden nyomorúság azért adatik, hogy abban formálj, abban egyre inkább a te képmásodra alakíts. Urunk, talán sokszor nem értjük, és mi érteket teszünk fel azokkal a történésekkel kapcsolatban, amelyek érnek bennünket, de mégis a te lábaidhoz borulunk le, mégis te előtted öntjük ki a szívünket, mert tudjuk, hogy te elfogadsz bennünket, teljesen úgy, ahogy vagyunk. Urunk, így kérünk, hogy fogadd el a mi lelkünk imádságait, melyet magunkban egyen-egyenként mondunk el, és kérünk, hogy így részeltes bennünket a te igédben, a te szent lelkedben, családjainkra nézve, a gyülekezetünkre nézve, református anyaszentegyházunkra nézve, magyar népünkre nézve, és különösképpen azokra tekints most rá, akik a gyász terhét és fájdalmát hordozzák, hogy valóban megvigasztalódjanak, hogy valóban megnyugodjanak a te igédben, a te erődben, Jézus Krisztus által. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek megáldó és megszentelő közössége legyen, és maradjon mindjájatokkal. Amen.